Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Nagy Péter atyát hallják. Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, mindazokat, akik bekapcsolódnak a hittanóránkba. Amikor is a keresztény beavatás szentségeiről elmélkedünk még, és így az eukarisztiáról. Az elmúlt időkben a keresztségről és a birmálásról elmélkedtünk, most pedig az eukarisztiáról szeretnék szólni pár szót, e fölött a szentség fölött elmélkedni, amelyet úgy is neveznénk, hogy az életünknek forrása és csúcsa, ahogy ezt a II. Vatikáni zsinat meg is fogalmazza. Központi helye van az ember életében, a keresztény ember életében az eukarisztiának, és úgy láttam jónak, hogy a mai hittanórát egy szentírási idézettel kezdjem, az 1. Péter levélből. Így szólnak az igék. Vessétek le hát minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. És mint a most született kisdedek, hamisítatlan szellemi tej után vágyakozzatok, hogy általa növekedjetek az üdvösségre. Miután megízleltétek, milyen édes az Úr, járuljatok hozzá, mint élő kőhöz, akit az emberek elvetettek ugyan, de Isten kiválasztotta és megtisztelt. Ti is, mint élő kövek, rajta lelki házzá, szent papsággá, lelki áldozatok bemutatására, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Kedves testvéreim, nem is véletlen, hogy Szent Péter leveléből ezt az idézetet választottam. Akkor, amikor az eukarisztiáról elmélkedünk, a katekizmus így fogalmaz, a Szent Eukarisztia befejezi a keresztény beavatást, akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára, és a bérmálás által mélyebben hasonlóvá váltak Krisztushoz, az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában. Az eukarisztia szentségéről elmélkedve így, tekintsünk vissza a másik két szentségre lelki szemeinkkel, a keresztségre és a bérmálásra. Emlékszünk, hogy amikor a keresztségről beszéltem, akkor megemlítettem, hogy ez egy ajtó a szentségek felé. Egy olyan szentség, amely által az ember be tud lépni Isten kincses házába, tárházába, kincseinek tárházába, és itt gazdagodni tud a többi szentség által, mert ahogy azt tudjuk, a hittamból már megtanultuk, hogy a szentségi jelek által az Úr Jézus Krisztus működik az ember életébe. A szentségek, amelyek hathatós ereje valóban megmutatkozik az életünkbe, arra kell, hogy sarkaljanak bennünket, és legyen szó bármelyik szentségről, hogy valóban hűséges és hiteles keresztény tanúk tudjunk lenni. Arról az Úrról, aki megnyitotta számunkra az örök élet útját. Drága testvéreim, a bérmálással pedig mélyebben hasonlóvá válunk Krisztushoz, a Szentlélek ajándékainak teljességével. Kérjük a Szent Lelket, hogy valamely ajándék, amely most éppen szükségünk lenne rá, talán az erősség lelke, például a kukáért, jobban bennünket át tudjon hatni, hogy valóságos vagy, hogy valóban hűséges tanúi tudjunk lenni Krisztusnak. Abban a világban, amely sokszor nemhogy nem akar tudni Krisztusról, hanem befogja a fülét, mert hallani halljuk őt. Hallani hallunk róla. Mária Rádió által pedig nagyon sok háztartásba eljut az Isten szava. Nagyon sokszor az emberek az autóban hallhatják az Isten szavát, hallhatják az arról való emlékedéseket. És ez egy olyan lehetőség, amely által az ember közelebb tud kerülni Istenhez. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a mi vidékünkön, főleg ott, ahol halljuk a rádiót, ahol rádió van és azon keresztül Krisztusról hallunk, hogy nem hallanánk Istenről. Nem hallanánk a szentségekről, a katolikus egyház tanításáról. Ezért a harmadik szentséggel, az eukarisztiával pedig, ahogy előbb fogalmaztam, az a katolikus egyház katekizmusa által befejeződik a keresztény beavatás szentségeiről való emlékedés. Képzeljük a szemünk elé a fiatal házas párokat, akik hozzák a gyermekeiket, a gyermeket a templomba, hogy meglegyenek keresztelve. A templomban a keresztség által becsatlakoznak Krisztus misztikus testébe az egyházba. A szentség kiszolgáltatásakor a magyarázó jelek, mint például az ing és a gyertya, egy érdekes helyet foglalnak el az életünkben. Mert azok a családok, akik megtartják ezt a kis inget és a gyertyát, utána, és itt buzdítanám akár a lelki atyákat is arra, hogy ezt úgy alkalmazzák, mert egy nagyon jó pasztorációs eszköz, hogy az első áldozáskor a gyermekeket kérjük meg arra, hogy ne csak a gyertyát hozzák el a szent misére. Azt a gyertyát, amelyet szüleik tartottak az ő keresztelésük alkalmával, amikor átvették Krisztus világosságát, hogy a fény, hogyan imádkozzuk is a szentség kiszolgáltatásakor, a fény, amely most ráragyog a gyermekre, segítsen neki abban, hogy állandóan a világosság gyermekeként tudjon élni. Hát kérem, akkor, amikor első áldozó lesz a gyermek, és elérkezik a Szentegyházba, a templomba, akkor a gyertyát meggyújtjuk, abban a pillanatban, amikor megvallja a hitét a gyermek, megújtja a fogadalmakat, végre már nem a szülei mondják ki helyette, hanem ő az, aki egy alapos fölkészülés után pedig megvallja a hitét, és meggyullad a gyertya. Az a gyertya, amelyet azelőtt a szülei kaptak meg. A gyertya mellett pedig, és erre szeretném most erre szeretném helyezni a hangsúlyt. Miért ne hoznák be a gyermekek a kis inget is? Láttam már így templomokat, akár első áldozást is, pontosabban szólva, ahol láttam a gyermekeket, hogy a kis ing volt a bal kezükben, és a jobb kezükben pedig a gyertya. Így vonultak be a templomba. A processzió keretein belül bevonulással, nagy bevonulással, hogy életükben először magukhoz vegyék az Úr Jézus Krisztus szent testét és vérét, hogy részesüljenek az eukarisztiából. Milyen szép gesztus az, hogy a gyertya mellett az inget is viszik magukkal, hisz az ing ugye a tisztaságnak a jelképe is, a fehér ing, a gyermekek egy nappal előtte, vagy ugye megközelítőleg az eukarisztia, tehát az első áldozás szentmiséjéhez közel, részesültek a szentgyónásban is. Tehát kiengesztelődhettek az atyával. És így részesülve a szentgyónásban, az Úr Jézus Krisztus föloldozásába, odalépnek ezzel a kisinggel együtt az oltár elé, és megújítják fogadalmaikat, hogy aztán a szent mise alatt részesülhessenek Krisztus szent testéből és véréből. Ezért is van egy nagyon érdekes dolog, amin elgondolkodtam tegnap este, hogy nagyon sok kereszténynek nevezett családban hogy az eukarisztiát megtartják, egy első szent áldozást, és érkeznek a gyerekek ehhez a szentséghez, és úgy ünnepelnek. Gondolom, nem vagyok vele magam nagyon sok helyütt látni ezt a azt a szomorú tényt, hogy a gyermekek járnak a szentmisére, ott vannak buzgón, nagyon sok fiú, ugye, minisztrális, és komoly kegyelem, és isteni csoda, az, hogy az első áldozás után még jobban fognak minisztrálni, ott maradnak a templomban. Az az érdekes, hogy viszont a nagy hányada a gyermekeknek pedig az eukarisztia kiszolgáltatása után eltűnik a templomból. Ez a mi hibánk is, szülők hibája, sok mindenkinek a hibája. De egy érdekességre szeretnék úgy fókuszálni. Azok a családok, akik igazából olyan népi szokásnak tartják a gyermekek számára az eukarisztiát, az első szent áldozást, a szentmise után mennek és megünneplik a gyermeket. Viszik a tortát, viszik az ajándékokat, és gratulálnak neki. Megmondom őszintén, én még túl fiatal pap vagyok ahhoz, hogy én ezt értsem, de bevallom őszintén, nem tudom, minek gratulálnak azok az emberek, akik azt se tudják, hogy mi történt. Mert ha tudnák, akkor nem hanyagolnák el a templomba járást, nem hanyagolnák el egyáltalán a szentgyónást, a szentségeket, és nem adnák egy biztos jelét annak, hogy ez számunkra csak egy népi tradíció volt. Vannak helyek, sőt, van egy-két pontosan számomra ismert hely, ahol megkérdez egyik a másikát, hogy van neked karórád? Nincs, válaszolja a kérdezett. Akkor te nem voltál első áldozó. Mert ugye azon a vidéken, hogy hozzá tartozott, hogy az első áldozásra a gyermek egy karórát kapott ajándékba. Szóval úgy föltettem magamba a kérdést, hogy minek, miért gratulálnak? Mihez gratulálnak ezek az emberek, amikor viszik a tortát is, megpuszíják a gyermeket, gratulálok az első szent áldozáshoz. Nem értem. Csak sejteni tudom, hogy azok az illetők, akik talán úgy szokásnak veszik ezt a dolgot, hogy mindaféle cél, részcél, amit elértél az életedbe, ahhoz gratulálok. Mint hogyha jogod lenne ahhoz, hogy majd tovább léphess egy másik, egy harmadik szintre, például a bérmálás szentségében részesülhess, és akkor ugyanúgy megismétlődik ez a történet, hogy gratulálnak az emberek, mind a mellett, hogy igazából a hitüket nem gyakorolják, de a gyermek se fogja gyakorolni sokszor, gratulálok. És milyen csodálatos az, amikor viszont látok családokat, hogy a szentmise után egy rövid ebéd, egy ebéd keretein belül az édesapa, és ott annak tanúja voltam, megköszönte a kislányának a példaadást. Gyönyörű példamutatását a gyermeknek, hogy hát nekünk is példát mutattál. Mert láss csodát, a család elkezdett, mint olyan, elkezdett járni templomba. Egy igazi, közösségi élet lett ebből, egy közösségi élet. Nem külön-külön élnek azok az emberek, hanem egy családként, egy közösségként vesznek részt minden vasárnap az eukarisztián. Ott vannak, hogy megköszönjék a Jóistennek mindazt a szépet és jót, amelyet az elmúlt héten, az adott héten kaptak, hogy hálát adjanak az életért, a hit kegyelméért, hogy remélni mernek, és hogy a szeretetben ki tudnak tartani, és ott vannak együtt, örülnek gyermeküknek, aki pedig életében először részesült a legszentebb áldozatból. Igen, színes ez a világ. Tehát a mai alkalommal arról elmélkedünk, hogy mit jelent számunkra az a szentség, amely bennünket összeköt, amely bennünket táplál, amely bennünket vigasztal. Most egy rövid zenei szünetre elköszönünk, és utána pedig folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, mindazon testvéreket, akik most kapcsolódtak volna be, és azokat is, akik már az elejétől fogva hallgatnak bennünket. Az eukarisztiáról elmélkedünk, a harmadik szentségről, a keresztség, a bérmálás mellett itt az eukarisztia harmadik szentség, amely a keresztény beavatás szentségeinek egyike, és föl szeretném olvasni a katekizmusnak azt a részét, amelyen gyönyörűen kifejezi ezt az egységet. A Szent Eukarisztia befejezi a keresztény beavatást, aki a keresztség által fölemeltettek, a királypapság méltóságára és a bírmálás által mélyebben hasonlóvá váltak Krisztushoz, az Eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában. A zenei szünet előtt ezt a részt olvastam fel a katekizmusból, és röviden ecseteltem a keresztség szentségét, annak egyik másik magyarázó jelét, és végül a bírmálás szentségét, és szó volt arról, hogy hogyan élhetjük meg az eukarisztia szentségét, például a gyermekkorban, első áldozáskor. Egy olyan időszakban, amikor a gyermek valóban nagyon érzékeny. Érzékeny a képi beszédre. Érzékeny arra, amit lát. Saját tapasztalatom szerint, és ebben nem kell, hogy igazam legyen, ez csak egy saját privát vélemény, a fiatal gyermek, tehát az első áldozós korban lévő gyermek inkább figyel oda egy gesztusra, figyel föl egy jó gesztusra, mint ezer egy szóra. inkább érdekli őt az, hogy hogyan imádkozik egy ember, mint az, hogy egyáltalán mit mond az imádságról. Ha már a beszédet említem, akkor inkább azt mondanám, hogy ezek a gyermekek még a gesztusok mellett talán a frappáns gondolatokra oda tudnak figyelni. De sokszor tapasztaljuk azt, hogy a hitoktatáson belül akár a gyermekeknek kérdés-válasz formájában hozzuk közelebb a szentségeket, az egyház hittitkait, azt, amit ápolunk és gondozunk, ugyebár egy kérdéssel válaszol, egy kérdésre válaszol felelünk. Tehát memorizál a gyermek, tehát megtanulja szabály szerint azt, amit tudnia kell. Például az eukarisztiáról, hogy az mit jelent, például a keresztségről, hogy az mit jelent, és így tovább, és így tovább. Én azon a véleményen vagyok, hogy igenis vegyíteni kell a képi beszédet a memorizálással. Azzal, hogy az ember megtanulja szó szerint a fogalmakat. Mert az a gyermek, aki még készül az első szentáldozásra, az a gyermek jó, ha már abban a korban is rövid gondolatokkal megtanulja azt, hogy mi mit jelent, hány szentség van, mit jelentenek a szentségek, nagyon röviden, 10 parancsolat, stb. Míg nem, aztán majd idősebb korba, majd szépen ki lehet fejteni például a bérmálásra való fölkészülés alkalmával, hogy mit is jelentenek azok a dolgok, amelyeket ők megtanultak hajdanán, rövid-rövid memoriter formában, és milyen képeket tudnak hozzá csatolni, ahogyan tudják azt igazából értelmezni. A mai alkalommal így az eukarisztiáról szeretnék szólni pár szót, elkezdenénk az erről való elmélkedést, és rögtön azzal is kezdeném, hogy akkor hogy konkrétan a témához is térjek. Ha körülnézünk a családokba, akkor nem tudom, ha a kedves Mária Rádió hallgató föltenné magába a kérdést, annak talán külön örülnék. Hány családot ismer, akik tudnak ünnepelni? Hány olyan család van, vagy akár a saját családja, ahol valóban tudnak enni, étkezni? Az étkezés alatt pedig azt értem, hogy szép abrosz, gyönyörű teríték, szép tálalás, és egy szál virág, vagy és egy gyertya. Talán ezt a gyertyát és a virágot még el is lehet hagyni, de mindenképpen a szép tálalás, a módja, az, amit oda tálalunk, hogy nem fazékból eszik az ember, ugyebár, ismerünk-e ilyen családokat, vagy a mi saját családunk ezt mennyiben gyakorolja? Milyen szépek ugye a vasárnapi ebédek, de még mindig szépek a vasárnapi ebédek? Vagy már csak akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk? Vagy csak egyszerűen oda megyünk a hűtőhöz, kinyitjuk azt, és akkor azt mondjuk, hogy na, tele van igaz a hűtő, de főleg általában a férfi ember mondja, nincs benne semmi. Ez egy érdekes gondolat. Szerintem nagyon is meg kellene ragadni ezeket a úgynevezett profán gondolatokat ahhoz, hogy a szentséget mind jobban körbe tudjuk járni. Főleg most ugye az eukarisztiáról beszélek. Kinyitja a hűtőt, és nincs benne semmi. Azaz, nincs meg az íz, a kedv ahhoz, hogy én csak úgy benyúljak oda. Mert nincs meg magába, nem található meg abba a hűtőbe. Az abrosz, a gyertya, a virág, a szép pohár, a tányér, az evőeszközök. És főleg nem az a szeretet, vagy inkább annak csak maradványai, amellyel el lett készítve az étel. Hányszor halljuk azt, főleg a szülők mondják, hogy hát menj, egyél, melegíts meg, és aztán majd jó lesz, egyél magadnak. Magyarul táplálkozz azért, hogy ne halj meg. Táplálkozz azért, hogy ne legyél éhes. Jól van ez így? Ez egy olyan kérdés, amely bárkit foglalkoztathat. Függetlenül attól, hogy ő most hívő ember, vagy nem hívő. Keresztény, vagy nem keresztény. Katolikus, vagy éppen protestáns. Teljesen mindegy. A közösségi étkezés rituáléja, szertartása, az egy komoly dolog. De ha megfigyeljük a berendezkedésünket, a társadalmi berendezkedésünket, akkor egyre inkább oda tendál az egész társadalom, hogy azért eszünk, hogy igazából ne halljunk éhen. Másrészt pedig van egy másik dolog, ez pedig pont az ellentéte, ezt főleg a nyugati társadalomban lehet látni, de már nálunk is jelentkezik. Kulináris élvezet az étkezés. Tehát az étek istenítése. Az, hogy milyen szép, milyen finom, milyen szépen tálalt, az önmagában a cél. Az az étel. Abban látják az értelmet, és abban látják a célt. Azért eszünk, hogy valami jó kis fine dime ételt vegyünk magunkhoz. Valami nagyon kulináris ételt együnk meg. De nem azért esszük a kulináris ételt, mert a számunkra egy kapocs, és bennünket összekapcsol, ugyebár, hanem azért esszük ezeket az ételeket, mert ez bennünket eltölt egy teljes kielégüléssel szinte, hogy ebben igazából én az ételnek áldozok, és nem pedig az étel mutatja meg, nem egy rámutató jel arra a szeretetre, amellyel az készült. Még egyszer rövidebben. Az étel az Isten. Vagy pedig az étel csak egy egyszerű eszköz arra, hogy ne halljak éhen. Sajnos ezek a szélsőségek, amelyek között az emberek élnek, nagyon sokan, ez mind oda vezet, hogy a lényeget elfelejtjük. Hogy az étel egy eszköz, ahhoz, hogy kifejezze azt a szeretetet, amelyet a közösség képvisel. Az együvé tartozást. Röviden egy példa. Az édesanyádnak a süteménye. A kedves feleségednek a süteménye, az étele. Például egy jól elkészített töltött káposzta. Vagy éppenséggel egy, nálunk mondják, én nem szeretem, de jó példa, rakott krumpli. Vagy egy nagyon finom sütemény. Így emlékszem vissza arra, hogy amikor diákkoromban kint voltam Olaszországban, a kolostorban szolgáló szakácsnő megtudta, hogy a 25. születésnapomat ünneplem nem sokára, és készített számomra egy általunk is ismert olasz édességet, az úgynevezett tiramisu, ugye. A tiramisu itthon is kapni, nagyon sok helyütt megvan. És mikor elkészítette ezt a tiramisut, úgy, ahogy annak el kell lenni készítve, tehát ahogy annak lennie kell, akkor az ünnepi ebéd végén felszolgálták ezt az édességet, és akkor hallottam életemben először. Azt mondja az egyik atya, hogy ó, kedves Diana, így hívták, ugye, így hívják a szakácsnőt, te ebbe belesütötted a szívedet, ez szeretettel készült. Igen, mert nem az volt a lényege az ételnek, hogy önmagában az Isten legyen az étel, az a tiramisu, mert valóban finom volt. Hanem az, hogy ezt az örömöt meg tudtuk osztani egymással, és egymásnak tudtunk örülni. Ezért, kedves testvéreim, amikor étkezni megyünk, én itt nem a hétfői menzás kajáról beszélek, vagy éppenséggel a plázában elköltött ebédre gondolok. Habár még abban is benne lehet a szépség. Nem. Én arra gondolok, amikor azzal az emberrel töltöd az ebédidődet, az étkezésedet, aki számodra kedves, vagy akivel éppen dolgod van, ki kell békülnöd például, vagy bocsánatot kell kérned, ki kell békülnöd. Vagy csak egyszerűen egy ember, aki meghallgat téged, az költi el veled az ebédjét. És főleg, hogyha még az az ember, akivel ezt elköltöd, ő maga készítette el azt az ételt, és megérzett benne azt a szeretetet, amivel az készült. Ezekre az étkezésekre szeretnénk helyezni a hangsúlyt, és erre buzdítok mindenkit akkor, amikor arról beszél, hogy együnk valami jót. Miért is mondtam ezt a nagy-nagy bevezetőt ahhoz, hogy az eukarisztiáról beszéljek? Hát egyértelmű. Azért, mert az étel, amit megeszünk, és amely valóban ezzel a szeretettel készül, mondhatni azt is, hogy a szeretetet magát nyeljük le. Tehát az illető szeretetét lenyeljük magunkba, mondhatni így. Hogy ezáltal a közösségi érzés által összefonódik a lelkünk, együvé leszünk. Ez a lakoma, ha tetszik így fogalmazni. Része annak az eukarisztikus ünnepségnek, amire összejön minden keresztény ember a vasárnap alkalmával. Ezért az első és legfontosabb dolog, amit ezzel a szentséggel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy az irgalom szentsége, az egység jelét és a szeretet kötelékét, mint a húsvéti lakomát ünnepeljük, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelmet tölti el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Lakoma és áldozat, megvendégelés és vendégüllátás. Vendégek vagyunk, de egyben olyanok, akik aztán kenyérré lesznek, kötelezően, hogy önmagukat is szétoszthassák az emberek között. Krisztust viszik, aki az eukarisztiában belénk költözik, ami énünkbe leszáll, hogy őt tudjuk vinni az embereknek. Oda, ahol sokszor hallanak Istenről, csak nem elég jól. Ahol már nem akarnak hallani Istenről, mert csalódtak az egyházban, csalódtak a papokban, a püspökökben, talán a pápában is. Csalódtak. De talán lehet, hogy azok a sztereotípiák miatt volt. Oda, ahol valóban nyitott kézzel, nyitott karral, ölelésre váró karokkal várják az embereket, hogy beszéljenek Krisztusról, mert éheznek. Éheznek arra a közösségre, arra a lakomára, amelyet, mint egy jelkép, megjelenít egy közösségi ebéd, ahol jól van tálalva, akár kulináris ételek vannak az asztalon, akár csak egy egyszerű papfőzelék, de mégis a szív belé van abba főzve, hogy a közösségbe megtartsa a szeretetet. Ezért, kedves testvéreim, a mai hittanóránk egy bevezető is volt egybe. Egy összefoglalás az első két szentségről, és egy rámutatás egy pasztorációs problémára, amely az eukarisztiáról szól, tehát az első szent áldozásról például, és végül egy ilyen bevezetés magáról, a szentségről, az eukarisztiáról, hogy a mindennapi életünkben milyen jó példát tudnánk hozni arra, hogy igenis analóg módon megjelenik az az eukarisztia, az a hálaadás, amit maga a szó is jelent a mindennap életünkben, családunk életében. Kedves testvéreim, Nagy Péter atyát hallották. a hétfő hittanórákból. Innen kívánok a kedves Mária Rádió hallgatóknak minden jót és szépet az elkövetkezendő hétre, hűs napokat és az Úr áldását. Imáimban kísérlek benneteket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.